Üdvözlet a Turmixban, ez közérdekű szolgáltató magazin műsorunk, mindig szombaton és vasárnap, most július 26-án 2014-ben, az Úr 2014. esztendejében, 10 óra után 6 perccel. Ugyan a hét első felének időjárása nem arról tanúskodott itthon, hogy tombolna a nyár, de az tény, hogy július végén járunk. Ilyenkor aki teheti, nyaralni megy, akár éppen a Korona FM 100 fantasztikus nyárban gazdagodik nyaralás élménnyel, de most legyen szó inkább az utazás távolabbi céljairól, hogyha mondjuk valaki belföldön vagy külföldön lógatná a lábát. Láncnév Widner Mária az egyik országos utazási iroda Lánc kalocsai kirendeltségének vezetőjével beszélgetünk a kedvelt úti célokról, árakról, valamint arról, hogy mit szeretnek leginkább a kalocsaiak.
Újra kezdik felfedezni az utasok Horvátországot, Bulgáriát, remek a tengerpartja, kisgyerekes családok nagyon szeretik. Görögország még mindig viszi a prímát, elsősorban azért, mert akár autóval is könnyedén elérhető.
Ebben nem sokára. Egyébként kíváncsi rá, hogyan éltek az emberek sok száz éve? Egy olyan faluban, amelyet éppen most tárnak fel Solt határában. Vilhelm Gábor, a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti koordinátora. Hamarosan elmondja önnek is, meg nekem is, amit már tudnak a faluról, valamint értékeli majd a néhány kilométerre folyó munkálatok jelentőségét.
Én azt mondom, hogy ez mind régészetileg, mind történeti ismeretanyagban azért egy jelentős lelőhelynek számít.
Bővebben nem sokára. Na pedig már tudja, mit szeretne magával kezdeni ezen a napon, és lórajongó, akkor mondja le, amit tervezett, mert hogy van jobb. Dunaszentbenedeken jön a lovas találkozó, és Vargyas Mihály polgármester ajánlotta a figyelmünkbe, dunaszentbenedeki polgármester.
Lovas ügyességi programok kerülnek megrendezésre, amelyek a kicsitől az idősebb korosztályig mindenki számára egy bizonyos megméretetés jelent majd itt a verseny folyamán, mert sokrétű számok kerülnek majd megrendezésre.
Kezdődik a Turmix, mindjárt a lovas találkozóval kezdünk.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
So if we take a walk down the beach tonight,
oh,
a Corona FM századod, Big Bang-el 10 perccel múlt el 10 óra, üdvözlet a Turmixban, kezdünk, és már el is kezdődött az, amiről szó lesz, Dunaszent Benedeken az idei lovas találkozó, ám ha a következő percekben kedvet kap kilátogatni a rendezvényre, akkor még mindig nem késő, annak ellenére, hogy már megvolt a rajt, a lovasportok iránt érdeklődőket ugyanis egész nap várják a község egyik meghatározó nyári eseményére, amelyről a rendezvényt megelőzően Vargyos Mihály polgármesterrel beszélgettünk egy kicsit, hát így ajánlotta a figyelmükbe ezt a mai programot, nem szabad kihagyni.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit innen Dunaszentbernekről. Egy nagyon fontos rendezvény előtt állunk ki Dunaszentberneken. A hétvégén kerül megrendezésre 5. alkalommal a Dunaszentberneki lovas találkozó, amelyet nagy előkészületekkel szervezünk itt a rendezőség, és különböző lovas ügyességi programok kerülnek megrendezésre, amelyek a kicsiktől az idősebb korosztályig mindenki számára egy bizonyos megméretetés jelent majd itt a verseny folyamán, mert sokrétű számok kerülnek majd megrendezésre. Pónifogatók, egyesfogatók, kettesfogatók, hintók, hátasok ügyességi versenye lesz majd ezen a napon, és hát nagyon látogatott ez a kis rendezvényünk, nagyon sokan eljönnek a környékből, akik a lovat vagy éppen a lóversenyzést, vagy éppen a találkozókat szeretik, mert összejöhetnek, egy kicsit elbeszélgethetnek, és a kedvenc állatukkal egy kicsit talán megmérettethetik magukat. A találkozónkon nagyon sok rétű és messze távolról is eljönnek, most az azt lehet mondani, hogy túlsó férről is, mint a Paksról, Szekszárdról, Bajáról, Csanádról, tehát nagyon sok helyről jönnek ide, mert már azért elég jó híre ment ennek a találkozónak, és mindenkinek ugye tetszik a dolog egy kicsit, hogy megméretetheti magát, ez nagyon fontos, hogy megméretetheti magát a lovaival együtt, és ez nagyon fontos ennek a lovas társadalomnak, mert itt legalább elbeszélgethetem, meg találkozhatnak egymással is, ami ténylegesen nagyon fontos. Ugye, ha belegondolunk, a mai 21. századunkban ugye a ló már nem azt a szeretet tölti be az életünkben, mint talán az elmúlt időszakokban. Ma már csak tényleg kimondottan hobbi célból tartanak egyesek lovakat, és ez a lótartás ugye biztos, hogy nem kis költsége jár, és akkor ez miatt az emberek szeretnék megmutatni azt, amit ő, az az övé és az az ő lova, az ő tudását valahol népszerűsíteni egy kicsit. És ez adott arra okot, hogy beszélgettünk itt a Berkekben, hogy valamit kéne valami kis versenyt, vagy éppen nem is versenyt, talán egy kis bemutatót tartani, hogy ki mire képes az állataival, és a sok beszélgetésnek az volt az eredménye, hogy itt a környékben talán 5 évvel először itt Dunaszent Benedeken kezdtünk el egy ilyen találkozót megszervezni, aminek ugye én már hagyománya van itt nálunk minden év július utolsó hétvégén, és ez adta az apropóját annak, hogy valahol találkozunk és megmérethessük magunkat. Azt hiszem, hogy az előbb is ugye mondtunk, hogy a maga az, hogy megméretetheti magát. Ez nagyon sokat jelent a lótartóknak, vagy a lótulajdonosoknak, mert egyre kevesebb olyan lehetőség van, ahol esetleg hát találkozhatnak, vagy éppen egy ilyen kis versenybe meg tudják azt, hogy ők mire képesek, és a közönséget is ezzel kiszolgálják, mert azért fontos az is, hogy nagyon sokan kijönnek a településre is, meg a környéből azok, akik szeretik az állatokat, és azok is, akik szurkolni jönnek egy-egy csapatnak. A fejlődésünk talán nem mondhatnám, mi nem szeretnénk ezt nagyon elvinni, talán se a versenyzés fele, se a kiszolgálás tekintetében is, nagyon egyszerűen kis baráti társaságok jönnek össze, akik maguknak főznek, meg ott vannak, már van, aki előtte van, este eljön, és sátorba ott alszik, és készül rá, tehát nem igen akarunk mi ebből nagy dolgot tenni, csak mégis az, hogy összejöhetünk, és ott lehetünk egy alkalommal, ez is, ez a fontos. Ez szombaton reggel mi kezdjük, 8-9 óra felek megkezdődnek akkor a gyülekezünk össze, megkezdődik a pályabejárás, meg elkezdődnek a versenyek, ugye ez elég sokáig elhúzódik, ez késő délutánra van eredményhirdetés, és ez tehát azért fárasztó egy egész nap, tehát az akár fölépni is, vagy éppen végigmenni a pályán, ez is elég kifárasztó az embereket, és akkor így már este már nem igen, tehát mindenki siet haza, meg az állatomban is elegük volt a napból. Ami még a rendezvényhez kapcsolódik, rendezünk egy vágtát itt a gát mellett, egy úgynevezett Benedek vágtát, amelyen egy vándorkupa vándorol itt az aktuális győztes között, és minden évben visszahoznak, és ezt újból el lehet nyerni. Ez is nagyon népszerű itt ezen a Benedeki Lovasnapon.
Vargyas Mihályt hallott a Dunaszent Benedek polgármesterét, aki ezúton is hívja, invitálja, várja a faluban már zajló lovas találkozóra. Azonnal folytatjuk a turmixot benne egy évszázadokra föld alá temetett faluval, amelyet most tárnak fel Solt határában. Erről bővebben majd a régészeti feltáráson dolgozó Katona József Múzeum munkatársa fog beszélni. FM100 Bennett John Newman a Cheatinggel 4 perccel 4:11 után a Turmixban, üdv a szombati Turmixban, több száz éves faluról lesz majd szó. Nem mindennapi látvány, ugyanis a Soltról a város mellett húzódó Dunapart felé veszi az irányt, ez csak úgy az 51-esről látni nem lehet, helyieket bátran kérdezünk meg, hogy hogyan lehet egy kicsit rálátni arra a különleges nagy volumenű régészeti feltárásra, amely ott zajlik. Most tárják fel ugyanis az egykoron révfaluként ismert települést, amelynek számtalan érdekességével és történelmi jelentőségű üzeneteket közvetítő tárgyával, eszközeivel találkoznak a szakértők. A Solt határában folyó munkálatokról és mindarról, amit eddig Révfaluról tudni lehet, Wilhelm Gábort, a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti koordinátorát kérdeztük.
Solt határában egy homokbányának a tervezett bővítését megelőzően 2013-as év második felében próbafeltárásokat, illetve megelőző feltárásokat kezdtünk meg, amik jelenleg is folyamatban vannak. Itt egy korábban ismert középkori lelőhely volt regisztrálva, melynek a múlt évi munkálatai során viszonylag több új információt sikerült szerezni. Melyek közül a legfontosabb az, hogy sikerült azonosítani ezt a települést a korabeli forrásokban ismert Révfalu folyami átkelővel. Ez a folyamat úgy elképzelni egy régészeti feltárást, hogy hát igazából mi a régészeti lelőhelyekre jó pár módszer van, amivel tudunk következtetni, hogy mit rejt a föld mélye. Ezek közül legáltalánosabb az úgynevezett terepbejárás, melynek során, amikor a mezőgazdasági műveléssel megbolygatják a korabeli lelőhelyeket, felszínre kerülnek régmúltban élt embereknek bizonyos tárgyai nyomai, és ezek alapján lehet ezeket a lelőhelyeket nagyjából lehatárolni. És ez a részfalusi lelőhely, ez itt a Duna partján már a 2000-es évek elején végzett homokbányászatok során, illetve egyes művelés nyomán nagyjából fel lett térképezve. És mi ennek a lelőhelynek a területén dolgozunk. Az idei évben, februárban, márciusban végeztünk feltárási tevékenységet a helyszínen. Most egyéb beruházások miatt egy kis szünetel a homokbányában a feltárás, melyet majd a nyár folyamán fogunk folytatni. Jelenlegi munkálatainkkal sikerült több mint 1000 régészeti jelenséget feltárnunk és megfigyelnünk, melyekből igen-igen komoly eredményeket tudunk már így a kezdeti stádiumban is levonni. Hát tényleg itt több tízezer kerámia töredék került elő, 1000-nél több fémtárgy, ezek között különböző eszközök, ékszerek, ruhadíszek, és hát közel 200 korabeli pénz is előkerült itt a folyamatos műszeres vizsgálat során, melyekkel nagyon szépen le lehet határolni a településnek az életét, mert ezek a korabeli érméknek a kibocsátása, ez mindig folyamatos volt, és a régi pénzeket bevonták, szóval a pénzforgalomra elég szépen lehet a datálást a településnek megtenni. Először csak a pénzeknek a datálását, szóval a legkorábbi érmény az egy Zsigmond korában vett kis pénz, ami az 1400-as évek elejét jelenti, míg a legkésőbbi az 1680-as évekből való. És nagyon szépen be tudjuk lőni körülbelül a településnek a életét. Az látszik, hogy a 17. század végén megszűnt ez a település, és az biztos, hogy már az 1400-as években itt éltek ezek az emberek ezen a helyen, ahol ez a feltárás történik. A feltárás során egy viszonylag gazdagabb közösség került elő, de már előzetesen azért rendelkezésen álltak bizonyos információk erről a területről. Ugyanis szerencsés módon jó pár forrás megmaradt itt a korabeli településekről a Duna mentén, melyek közül az egyik legfontosabbak a különböző török adóösszeírások, melyek a 16. században szépen összeírták itt a Kalocsai Csárközés és a Solti-sík településeinek a lakóit, és hogy mivel adóztatták ezeket az embereket, ők nagyon szép nyilvántartást vezettek róla. És erről a lelőhelyről, itt találtunk itt a korabeli részfaluról is, elég szép adatok állnak a rendelkezésünkre. És ezek a török adó összeírásokban nagyon szépen leírták a településeknek a férfi lakóit. Melyekből tudunk következtetni, hogy körülbelül hányan éltek egy-egy ilyen faluban. Itt ez a részfalú esetében ez körülbelül egy 200-300 fős népességet is jelentett a 16. században. Szintén leírták, hogy mivel foglalkoztak a településen, hogy miután kellett adót fizetni, mert ez nagyon jól látszik, hogy ennek az adónak a mértéke, hogy mi volt itt a fontos. Itt igen fontos volt, azt látjuk, hogy a halászat szerepe, ami nem meglepő, milyen Dunaparton van. Szintén kiemelkedő volt az adózás adatai alapján a szőlőművelés, illetve a borászat. Itt az izgalmas, hogy itt a Dunamenti régióban az összesen csak 4 településen volt borászat, és az egyik ilyen fontos település ez a Rejfalusi volt, melynek eszközeit, ugyanúgy, mint a halászatét is, a feltárás során megtaláltunk. És hát ami a legfontosabb volt, itt a vám és a réd jövedelem, ugyanis ez a Rejfalu, ez Dunaföldvárnak, a fontos átkelőhelynek a balparti párja volt. Magyarul, aki itt Kecskemétről legrövidebb úton akart a Dunántúra menni, annak ez a Rejfalusi átkelő volt a legideálisabb megoldás. Nagyjából ekkor alakulhatott ki amúgy a mai 52-es útnak a nyomvonala is, ami körülbelül egyenes vonalban a településeket kikerülve vezetett ide a Rejfaluhoz. És hát szintén egy izgalmas kérdés, hogy mi is volt az a fontos anyag, amit itt a vámolni kellett, illetve a réven át kellett vinni. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Ez ugyanis a 1500-as évektől, 1400-as évek végétől megjelenik Magyarországon egy új típusú szarvasmarha. mely nagyobb volt, mint az Európában elterjedt kisebb testű marhák, akiket a mesében meg is őriztek, az úgynevezett borsőpröcskék, ezek egy ilyen kis szikár kis marhák voltak. Ez valószínű a mai szürke marha őse lehetett, amit a Magyarországon kitenyésztettek, és ez egy nagy húsú, igen jó minőségű, húst adó, óriási ország volt, mert Nyugat-Európában igen kapós lett ez időtáj, és kb. 250 évig Magyarország látta el egész Nyugat-Európát hússal. Ekkor alakultak ki a nagy pusztaságok is, ahol a szarvasmarhatartás szinte dominált, és itt az alföldi városoknak óriási nagy gulyái voltak. És hát ezeket a gulyákat, többek között Kecskemétről is, amire vannak adataink, hogy ebben az időszakban jelentően 15 ezer marhája volt Kecskemét városának. Ezt a marhakereskedők, az úgynevezett tőzsérek, felbérelt hajtókkal, akiket mi hajduk néven ismerünk, szépen kidolgozott útvonalon Nyugat-Európába hajtották. Többek között ez a Bécsbe volt nagy marhavásár, Nürnbergbe volt, Augsburgba, szóval viszonylag messze. Csak el kell gondolnunk, hogy manapság Nürnbergbe eljutni gépjárművel is egy több mint 10 órás út mondjuk innen Kecskemétről. El kell képzelni, hogy mire a marhákat áthajtották, az egy micsoda jól megszervezett, tényleg egy komoly előkészületeket kíván logisztikát igénylő munkát lehetett, ugyanis nagyon fontos volt, hogy ez a marha úgy érkezzen meg a piacra, hogy ne legyen lesoványodva, mivel a súlyuk után kaptak értük pénzt ezek a marha kereskedők. És hát ezeket az útvonalakat nagyon szépen meg kell szervezni, és hát ennek egy nagyon szép bizonyítékát találtuk is, és több bizonyítékát a Rétfalusi településen is, ugyanis egy jó pár úgynevezett nyugati textil plomba, ezek ólomból való plombák voltak, került elő, melyek között az egyik Nürnberg város címerével volt ellátva, egy nagyon szép címerpajzs van rajta, ami szintén ezt az információt erősíti meg, amit mi korabeli forrásokból ismerünk.
Wilhelm András a Korona FM 100-on, a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti koordinátora. Folytassuk vele az összeállítást a Solt határában jelenleg feltáruló középkori település történetével. Részletesen beszélt a szakértő arról is, hogy mit üzennek számukra a földrejtette leletek, és milyen jelentőségű felfedezésről beszélhetünk. Íme a második fele a beszélgetésnek.
Nagyon nehéz egy régészeti feltárásnak szakmai szemlélet, a volumenét kiemelni, ugyanis számunkra azért minden egyes levet információval szolgál szakember számára. De egy biztos, hogy ilyen korszakú lelőhelyet ekkora felületen az 1930-as évek óta megyénben nem kutattak meg. Igazából pont erről a korszak 15-16. Századról, hát lényegében a török hódoltság korából nagyon-nagyon kevés információnk van. És ez már viszonylag történeti forrásokhoz egy jó dokumentált korszak, a régészetnek ez már a felső határa. És igazából kevés régész is foglalkozik főleg az Alföldön ezzel a korszakkal, és hát a különböző tárgytípusok, főként a kerámia típusok azért rengeteg új információt adtak elénk. Ez egyik vetülete a dolognak, a szakmai vetülete. Ennél sokkal fontosabb, hogy ezekből az összeírásokból jó pár már-már elpusztult település ismerünk. Viszont ezeknek az elpusztult településeknek a helye sok esetben azért nincsen véglegesen meghatározva, csak néha csak tapogatózunk. És ez a Rétfalusi, ez szintén egy ilyen település volt, amit sejtettünk és tudtuk, hogy hát azon a környéken keresendő, ugyanis ezt a területet mai napig Révbérpusztának nevezik. Korabeli Rétfalula, illetve Révbérpuszta, de pontosan nem tudtuk, és hát úgymond, ez, ha nem is tűnt a szénak az alban, de azért egy viszonylag nagy területen sikerült ezt a kisebb települést megtalálnunk, és ez mindig egy izgalmas dolog, amikor egy ilyen elveszett településnek a helyét megtaláljuk, illetve hát a forrásokból ismerjük tényleg a lakóknak a nevét, azt, hogy mit csináltak, hogy csináltak, és hát itt a feltárások során azért utcasorok kerültek elő. Megtaláltuk ezeknek az embereknek a házait, a tüzelőberendezéseit, a személyes tárgyaikat, tényleg az elszórt pénzeiket, az eltört eszközeiket, és hát ezek ez tényleg olyan, mint egy nyomozás, szóval szinte bepillantattuk a hétköznapjaikba, az ünnepnapjaikba is, mert tényleg rengeteg szép dolgot találtunk. De én azt mondom, hogy ez mind régészetileg, mind történeti ismeretanyagban azért egy jelentős lelőhelynek számít.
Köszönjük szépen Wilhelm Gábornak! Ez a Korona FM 100 és benne a Turmix. A Solt határában fekvő Révfülöp települési régészeti feltárását irányító Kecskeméti Katona József Múzeum koordinátora. A hallottak alapján még jó darabig itt dolgozik a körzetben, de azért reméljük, hogy időről időre majd megosztja velünk a vétek körzetben a hallgatókkal az információkat, hogy mit tudnak meg. Ami pedig ezután jön, hogy hogyan lehet a legolcsóbban megúszni a családos nyaralást külföldön vagy akár belföldön. Láncnév Widner Máriát, kalocsai utazási irodavezetőt fogunk majd kérdezni erről.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Valaki ballag a szélben, lehúny szemmel jár. Valaki attól félek, elveszett. Valaki hallgat az ében, a szavak is elhagyták. Temeti holnapját, de én ott leszek, ott veled. Földre szálló angyalok, láthatod, én nem vagyok. De lángot én is gyújthatok, hogy bánatodnak égboltján felragyogjon csillagot. Csak reszket a testben, valaki más lenne már, de te vagy az egyetlen, aki pont ilyen, hidd nekem. Valaki szúnyad benned, akiből nincs más, aki a 7 milliárdból, csak te vagy. Földre szálló angyalod, ki új csodákkal tér hozzád, láthatod, én nem vagyok. Én is gyújthatom, hogy bánatodnak égboltján felragyogjon csillagot. Csak állj meg. Ajtó, ha zárul, máshol 100 új tárul még, kelj fel, és állj elé. Sorsunk fordul, ha újból kézen fogjuk még, indulj, és lép felé. Földre szálló angyalod, ki új csodákat tér hozzá.
Mi az az annyi minden, ami fáj, hogy nincsen, amit nem szerettél még.
Jó ég!
Az O-ment, az A-ment, a Batman-t, ki megment, a bitument, a Pretty Woman-t.
És még!
A feleség, aki fogadott a vele barátokat, meg azt a tagot, aki elemelt, hey! Kabátomat! A nőket, a Bondon, a James-et, a Mondon, a Zsákot, a Folton, egy teát, a Holdon. Holdon! Nem tehetek róla, de sohasem hozom lábba még a gépi kóla. Nem is beszélve arról, aki én vagyok, vagy 40 év óta.
Figyeld, amit mondok, nehogy félre érts! Nem akarom, hogy a nevemet a rosszabb közé vést. Én nem akarok semmit, csak mindent, ami van. Csak téged akarlak, hadd múljon ez csak, csak rajtam. Mert én annyi mindent nem szerettem még. Mert én annyi mindent nem szerettem még. Mert én annyi mindent nem szerettem még. Annyi mindent nem szerettem még. Annyi mindent nem szerettem még.
FM 100, Somló Tamás és a repülő közösség, szóval egy igazi nagy klasszikus, remélem, hogy bejött. Olyan jó kis nyári hangulata van, legyen szó tehát akkor most a nyárról, pláne azért, mert ma még kifejezetten jó idő várható. Holnap azért már az országban helyenként eredhet egy picit az eső, de hát ebben majd Attila fog nekünk szakértani hamarosan. Addig még folytatódó turmix, meg a nyaralás, mert hogy a nyár során a kikapcsolódás és az üdülés időszakában valamennyiünk azért egy-egy hetet, vagy néhány napot, vagy egy-egy délután, de valamennyit biztos, hogy szakít határainkon innen, vagy éppen túl pihenésre. Vörös István riporterünk arról kérdezte Láncné Widner Mária kalocsai utazási iroda vezetőt, hogy miképpen változtak az utóbbi években a helyiek üdülési szokásai, és milyen gyakran járunk el mondjuk éppen fesztiválozni, miért lehet veszélyes mindezt egyedül tenni, vagy az internet segítségével megszervezni a nyaralást. Hát íme!
Itt vagyunk a nyár közepén, nyaralás szezon kellős közepén. Változtak-e azok, amelyekről korábban beszéltünk, kedvelt úti célokra gondolok, mik az elsődleges úti céljai a kalocsaiknak, hova szeretnek menni nyaralni, belföldön és külföldön?
Hát még mindig elég nagy a szórás, és elég változatosak az úti célok. Én azt gondolom, hogy még mindig inkább a külföldi nyaralás az, ami előtérbe kerül, de ebben rettentően nagy az eltérés, a kínálat, tehát gyakorlatilag az olcsó, saját autóval történő tengerparti nyaralásoktól kezdve egészen akár a repülős úti célokig újra kezdik felfedezni az utasok Horvátországot, Bulgáriát, most egyre népszerűbb lett újra Bulgária, mert remek a tengerpartja, kisgyerekes családok nagyon szeretik. Görögország még mindig viszi a prímát elsősorban azért, mert akár autóval is könnyedén elérhető, buszjáratok is közlekednek, az is viszonylag kényelmesen, illetve az összes görög sziget szerepel a repülős kínálatokban. A belföld tekintetében azt gondolom, hogy inkább a rövidebb 2-3-4 napos tartózkodása jellemző, inkább wellness szállodákat választanak az emberek. Gyakorlatilag ez kicsit köszönhető annak is, hogy itt még mindig kicsit kiszámíthatatlan a nyári időjárás, és általában a fedett fürdők, az élményfürdők, a wellness szállodák azok, amik elsősorban szóba kerülnek, a belföld üdülésről van szó.
Feltűnt, hogy azt mondtad, hogy újra felfedezik Horvátországot. Én azt hittem, hogy az egy ilyen non-stop etalon volt.
Nem, én azt gondolom, hogy egy pár évig úgy egy picit lecsendesedett a dolog, talán inkább másfele fordultak az utasok, illetve nem, talán nem is annyira, hogy feltétlen Horvátországot, inkább a szállodákat. Tehát évekig az volt a jellemző, hogy apartman, akár magánúton apartman bérlés, talán most már egy picit kényelmesebbek vagyunk, illetve egyre jobban azt veszük észre, hogy választják az emberek a közvetlen tengerparti szállodákat, legyen benne étkezés, ha már nyaralni megyünk, akkor ne kelljen főzőcskézni. Viszonylag kedvező áron találunk most horvátországi szállodákat, jó fekvéssel tengerparton, akár reggel is félpanziós, vagy még most már a horvátok is több szállodánál bevezették az all-inclusive szolgáltatásokat is.
Hogyan alakultak az árak az elmúlt években? A gazdasági helyzet normalizálódásának köszönhető, hogy ismét népszerűbbek ezek a szállodás külföldi utak, amit említettél, vagy mondjuk az árak közelítettek a keresetekhez, mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy az árak azért lényegesen differenciálódtak az elmúlt években. Vannak valóban olyan területek, ahol drágulás következett, de ez elsősorban, ahogy észreveszük, Törökország. Tehát azt gondolom, az elmúlt években nagyon népszerű úti cél lett, és valószínű, hogy a népszerűsége vitte fel az árát, sajnos ezt be kell ismernünk, hogy ez így történt, de ugye Törökország még mindig képviseli azt a fajta színvonalat és azt a fajta szolgáltatást, amiért a magas árat meg is kell fizetni. Viszont ezzel szemben az arab területek, Tunézia, Egyiptom most újra olcsóbbak lettek. Ugye ott az elmúlt években sajnos mindig akadt egy kis probléma nyáron, hol egy háborúskodás, hol egy felkelés, vagy valami olyan akadály, ami egy picit visszavetette a terület idegenforgalmát, viszont ennek köszönhetően az árak valamelyest csökkentek. Most hál' Istennek újra nyugalom van mindenhol, és arról számolhatunk be, hogy örömmel jönnek és mennek az utasaink, és teleélményekkel térnek haza.
Hogyha általánosságban beszélünk, mondjuk vegyük külön a belföldet, külföldet, egy külföldi, mondjuk horvátországi, teljesen általános nyaralásról, semmi extra igényel, egy szálloda, egy étkezés, egy jó fekvés. Mennyiből lehet kihozni egy ilyen utat? Vagy mennyiből szeretnék kihozni ezt az utat?
Hát igen, a szeretnék meg, hogy mennyiből lehet, az nem mindig szokott egymással egyenértékű lenni. Gyakorlatilag ugye itt is megvannak azok a last minute akciók, illetve kedvezőbb akciók, illetve inkább próbáljuk már rábeszélni most az utasokat arra, hogy korán foglaljanak, tehát inkább a first minute akciókat érdemes kihasználni, mert gyakorlatilag tavasz folyamán akár 20-30%-os kedvezményeket is tudunk egyes esetekben biztosítani annak, aki gyorsan és előre foglal. Én azt gondolom, hogy egy középkategóriás, mondjuk háromcsillagos, félpanziós, átlagos fekvésű szállodánál körülbelül ilyen 80 és 120 ezer forint között terjed a részvételi díja. Ugye ez függ attól is, hogy milyen szobatípus, tengerre néző, parkra néző, gyermek van-e pótágyon, hány éves, tehát ezek mind nagyban befolyásolják az árat, de egy felnőttre számolva körülbelül ennyi egy középkategóriás árfekvésű tengerparti üdülés.
És mondjuk egy jobb wellness hétvégét, hosszú hétvégét itt Magyarországon, akár családostól vagy párban, hogy lehet kihozni?
Hát ez az, hogy körülbelül ennyi. Tehát azért azt meg kell hagyni, hogy a belföldi szállodák sajnos semmivel sem olcsóbbak, illetve igazából akár még magasabb árfekvést is képviselhetnek. Itt is azért nagyon nagy a szórás és nagyon nagyok az eltérések a szállodák szolgáltatásai között. Azt veszük észre igazából, ha valaki belföldön megy nyaralni, akkor a színvonalat azért megválasztja és meg is fizeti. Tehát itt azért inkább az a jellemző, hogy akár négy csillagos legyen közvetlen összeköttetésben esetleg a fürdővel, ezek a legnépszerűbb szállodák, ahol még akár rossz idő esetén egy üvegfolyosóval el tudjuk érni a fürdőt. Gyakorlatilag mindenhol wellness szolgáltatások, a szaunától a masszázsokig igénybe lehet venni, és ezeket így kompletten általában rövidebb időpontra, de magasabb áron és magasabb szolgáltatási színvonalon veszik igénybe az utasok.
Örökzöld, visszatérő, klasszikus Balaton. Mi a helyzet a Balatonnál?
Hát igen, a Balaton. Hát talán az idén azért volt szerencsésebb időszak is, szerencsétlenebb időszak is a Balatonon nyaraloknál időjárás szempontjából. Fesztiválozók ezt tudják. Az érdeklődés érdekes nálunk is a fesztiválokra korlátozódik, tehát általában mivel ugye belépő egy értékesítéssel is foglalkozunk, tehát ezekre a magyarországi fesztiválokra rengeteg jegyet adunk el, ezért az ehhez kapcsolódó szolgáltatások, tehát a fiatalok keresik ugyanúgy nálunk a hozzátartozó, vagy ezekre az időszakokra korlátozódó szállásokat. Természetesen azért ezek általában az olcsóbb apartmanok, faházak, kempingek, bemerülnek ki. Hát a Balaton azt gondolom, hogy még mindig azt a fajta üdülést képviseli, ahova egy család pici gyerekekkel kedvezményesebben el tud menni, de ezek leginkább a magánnyaralók és a faházasnál helyezések.
Említetted, hogy fesztiválokra nagyon-nagyon sokan térnek be hozzátok, és váltanak ilyet. Tehát itt Kalocsán, itt helyben is kellendőek az országos nagy fesztiválok?
Abszolút, tehát elsorolni se tudom gyakorlatilag, hogy egy nyár alatt hányféle fesztivál, és mindegyikre árusítunk természetesen jegyeket. Néha én magam is meglepődöm, hogy olyan fesztiválokat keresnek, aminek még nem is hallottam a nevét, de minden van. Tehát rá tudunk keresni, meg tudjuk keresni az országos jegyterjesztő hálózatokban. Biztos, hogy megtalálhatók ezeket a rendszereket, mi használjuk, tehát bármilyen fesztiválra, bármilyen típusú jegyet tudunk kiállítani.
Hogyha egy teljesen... Hát most nem tudok pontos árat meghatározni, de ebben nyilván neked nagyobb gyakorlatod van. De veszünk egy átlagos keresetű magyar családot, mondjuk két gyermekkel. És azt mondják, hogy szeretnének ők egy szűk hetet valahol eltölteni, megfizethető áron, kicsit pihengetni, legyen strand, legyenek lehetőségek. Mit javasolnál? Mi az az első dolog, ami mondjuk nem kínálat specifikus, hanem úgy általánosságban elkezdesz gondolkodni ebben az irányban, hogy ezt javasolnám nektek, és ekkor?
Hát ha külföldben gondolkozunk, akkor én azt gondolom, hogy Görögország. Tehát Görögország még mindig az átlagos áron megfizethető, jó szolgáltatásokat nyújtó, igazából kisgyermekes családoknak optimális lehetőségeket kínál, általában homokos partokkal, gyerekcentrikus szállodákkal, illetve apartmanokkal. Nagy a szórás abban, hogy ki indul el repülővel, ki indul el autóval, van, akik azt szeretik, vagy akár félnek is a repüléstől, tehát itt nem csak az ár az, ami esetleg visszatarthat valakit a repülővel történő utazáskor, de van, akik csak apartmanra tartanak igényt, beülnek kocsiba családdal. Azért ma már viszonylag kedvezően le lehet jutni ezekre a helyekre, tehát szinte végig autópályák, jó utak vannak már kiépítve, tehát ezekkel sincsen probléma. Ma már útlevelet sem kell váltanunk ahhoz, hogy Európában utazgathassunk, tehát már szinte minden ország elérhető személyigazolvánnyal, csak arra kell nagyon figyelni, hogy a gyerekeknek is legyen személyigazolványuk.
Tehát külföldből Görögország az, amit javasolsz. Itthon mit mondanál, mit céloznak meg? Nyilván a szelidító mellett.
Így van, a szelidító, de azért az közel van hozzánk, tehát oda akár egy délután is ki tudunk ugrani. Aki szereti a természetet, az mindenképpen azt gondolom, hogy egy Balaton vagy akár a Velencei tó, mert a Velencei tó talán egy kicsit méltán úgy elfeledett a mi környékünkön, bár igazából nagy távolságra az sincsen, azért pici ország vagyunk, innen mindent el tudunk érni. Aki szereti a látnivalókat is a pihenésen kívül, annak biztos, hogy a Balaton felvidék egy kiváló üdülőhely, illetve ha picit messzebb utazást is bevállal, akkor a nyugati határvidék, akár Sopron, az Alpokanya környéke is egy gyönyörű kiránduló hely lehet, illetve hát az északi középhegység még mindig népszerű, ugye Egerrel, Miskolc, Tapolcával, Szilvásváraddal megspékelve ott fent az északi középhegységben. Ha valaki nem kifejezetten a meleget szereti, hanem a hűvösebb, erdős kirándulós részeket, akkor mindenképpen azt javasolnám.
Mennyire szoktatok visszajelzéseket kapni az utazóitoktól? Tehát amikor lefoglalnak mondjuk egy külföldi vagy egy belföldi utat, akkor visszajönnek-e hozzátok és mondják-e azt, hogy hú, ez nagyon jó volt, ez nagyon bevált. Nyilván ismét nem helyspecifikusan beszélünk, hanem általánosságban mondjuk térségekre, vagy városokra, vagy országokra lebontva. Volt olyan, hogy azt mondták, hogy ez lehet, hogy nem volt a legmegfelelőbb választás.
Persze ilyen is sajnos előfordul, és nekünk óriási szükségünk van ezekre a visszajelzésekre. Tehát ez nekünk nagyon fontos, ha valaki, mi megpróbáljuk lekövetni is ezeket az utazásokat, tehát azért, ha valaki esetleg nem is jelez vissza, vagy nem találkozunk utána, előfordul, fel is hívjuk, azért próbálunk mi utána érdeklődni, hiszen nekünk ez a legfontosabb, hogy az utasok visszajelzése alapján abból tudjunk építkezni, hogy mi az, amit másoknak merjünk ajánlani, mi az, ami esetleg kevésbé volt színvonalas, akár csak maga a hely, vagy a szolgáltatás szempontjából is. Nekünk ezekre a visszacsatolásokra nagyon nagy szükségünk van, és ezt általában is szoktuk mondani az utasoknak, hogy kérjük és várjuk azt, hogy jelezzenek vissza. Ne csak akkor a probléma volt, természetesen akkor is, és azt megpróbáljuk orvosolni, illetve azért persze mindig előfordulnak problémák, és ezekről mi is vezetünk egy fekete listát, amit utána azért már nem szeretnénk másnak is ajánlani, de az, hogyha pozitív visszajelzéseket kapunk, hát építkezni ebben a szakmában ebből lehet a legeslegjobban, az biztos.
Mi volt eddig egyébként a legemlékezetesebb, a legjobb visszajelzés, amit kaptál, emlékszel rá? Hát azért jó pár éve vezetettem már ezt az irodát.
Hát nem is is tudom, azt hiszem minden évre jut egy-kettő, és azért ezek maximálisan jó érzések mindig, amikor úgy visszajeleznek, hogy ez vagy az, vagy az utazás mennyire remekül sikerült. A legnehezebb feladat mindig az, amikor nem egy kis csomagot árulunk, mondjuk, hanem egyéni kívánságaik vannak az utasoknak, mert ugye megpróbáljuk azt is maximálisan teljesíteni. Van, amikor gyakorlatilag repülőjegyből is, akár több átszállással, akár reptérváltásból úgy tesszük össze a csomagokat. Az idén is előfordult már olyan sziget, ahova egyébként máshogyan nem lehet eljutni, a kompjegytől kezdve. Úgy kellett apró kockákból összerakosgatni egy utas által elképzelt utazást, egy úti tervet, amit ő ide lerakott elénk az asztalra, és mi azt így pontról pontra végigkövetve az utazást, a szállásokat, a kompot összerakosgattuk. Hazaérkeztek, nagyon jó volt nekik, és ez a legnagyobb élmény biztos, amikor egy ilyen külön feladat után érezzük azt, hogy na, ezt is sikerült, és klapolt minden, és minden rendben volt.
Korábban is emlékszem, hogy mondtad már nekem, hogy kicsit tolódott a nyaralás szervezés az egyéni utak felé, hogy összerakosgatják, ugye most már az interneten korlátlan lehetőségeik vannak gyakorlatilag a potenciális nyaralóknak. Hogyan lehet ezzel a platformmal, ezzel a jelenséggel úgymond lépést tartani, ha nem is versenyezni, de lépést tartani egy irodában szervezett körülmények között? Tehát mekkora kihívást jelent az nektek, hogy mondjuk valaki ne otthon a közösségi oldalon talált hirdetésekből, meg a Google-ból rakja össze az utazását, hanem betérjen és kikérje a véleményt és a segítségeteket kérje.
Igen, én azt gondolom, hogy az elmúlt években ugye a szállásfoglalás mindenféle formája megtalálható már az interneten. Nagyon sokan választják ezt a formát, nincs is ezzel semmi baj gyakorlatilag addig, ameddig probléma nem merül fel. Tehát mi akkor szoktunk ezekkel az eseményekkel szembesülni, amikor valaki interneten foglal, legyen az repülőjegy, szállás, teljesen mindegy, de valamilyen problémába ütközik, esetleg módosítania kell, esetleg nem tud elutazni, olyankor már falakba ütköznek, hiszen egy interneten foglalt útnál nincs ott a másik oldalon egy személy, aki majd segít ezt elintézni, de sajnos ezekben az esetekben mi se tudunk segíteni, ha nem mi foglaltuk, nem tudunk segíteni. Talán ezért is fontos az, mi is tudunk fapados repülőt foglalni, mi is tudunk X szállás helyet foglalni az igényeknek megfelelően, tehát vannak erre lehetőségeink, vannak online rendszereink, tudunk keresgélni, és abban az esetben, ha mi foglalunk, legyen az repülőjegy, szállás, bármi, akkor a segítséget is mi tudjuk benne nyújtani, ha bármiféle problémával szembesül később az utazó, és azért ez nem egy utolsó dolog, hogy nem bukik bele a pénze, amit esetleg előzetesen interneten kártyával kifizetett, azt már visszacsinálni sem tudja. Az utazásirodáknak vannak ugyan szabályai, lemondási határidők, de mindig létezik lemondási biztosítás, amit kötni lehet rá, és akkor ilyen esetben nem mindegy az, hogy az ember egy csomó pénzt elbukik, vagy annak egy töredékért utána vissza tudja a különbözetet kapni.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, aztán további szorgos szezont kívánok.
Hát benne vagyunk a közepén, úgyhogy azt hiszem, hogy sok feladat vár ránk. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen, Vörös István volt a riporter, Láncné Widner Mária pedig az egyik kalocsai utazási iroda vezetője, akivel a nyárról beszélgettünk, és hogyha már nyár, akkor az idei nyár kedvenc nyári slágere jöjjön.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix. Turmix. Corona FM 100. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. As the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
Korona FM 100-on Calvin Harris a Summer-rel, amely gyakorlatilag a Korona FM 100 fantasztikus nyárnevű rendezvény sorozatunk himnuszává lett 2014-ben, amelyben most ér véget a Turmix a nyaralás témához csatolt aktuális nyári slágerrel. Ne felejts el, hogy a mai Turmix ugye ennyi volt, de a műsor legközelebb jön holnap, ugyanebben az időben 10 és 11 óra között. Akkor is érdemes lesz velünk tartani, hiszen a korábbi híradásokban elhangzottaknál sokkal többet is megtudhat majd arról a cégről, amely a következő 3 évben 200 új munkahelyet ígér Kalocsára. Mi történik most, hogyan és milyen feltételekkel települ ide a társaság, és miért pont Kalocsát választották, holnap délelőtt minden kiderül. A korábbi turmixokat egyébként teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban, a pályázati archívumra kattintva. Köszönöm a figyelmet, egyelőre a hírek után folytatjuk az egész napos kívánság műsorral.
Készült a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.